Köszöntöm a Pázmány Sport Reporter hallgatóit. A legújabb epizódban egy motorsportberkekben új és most már nagyon ismerős hang fog a mikrofon túlsó végén válaszolni a kérdésekre, ugyanis a vendégem Kerek István az Arena 4 kommentátora. Köszönjük, hogy ide fáradtál a stúdióba ezen a meleg nyári napon.
Hello, köszöntöm a hallgatókat.
Szóval vágjunk is bele rögtön az elején. Először is arra lennék kíváncsi, ugye te is már így mondhatjuk, hogy az új generációs kommentátorok egyike vagy, hiszen mi azért elég fiatal vagy még, hogy mi volt az az első, ami így a sportvilágába beszippantott téged?
Hát én nagyon sokat sportoltam gyerekként is, meg még most is igyekszem, ahogyan csak tudok elmenni, akár úszni, akár teniszezni, akár focizni. De alapvetően én mindig úgy gondoltam, hogy valamilyen szinten, de szerves része a sport, meg a mozgása az életemnek. Én nagyon sokat futottam is később. Részben azért, mert a csapatsportbeli karriert meghatározta, részben azért, mert hogy miután abba hagytam a csapatsportot, akkor utána kellett valami egyéni, és a futás az tökéletes volt erre. És igazából szerettem nézni a sportot, szerettem játszani a különböző videójátékokkal, és egyszer csak átkattant valami, és amikor már könnyebb volt, és kiírta a FIFA alulra, hogy kinél van éppen a labda, akkor könnyebb volt azonosítani a játékosokat, és így elkezdtem mondani a neveket, semmi extra. De mégis szerintem ez volt az első olyan, amikor így úgy voltam bele, hogy ez így szimpatikus, meg akár ez így jó is lehet. Nyilván csak poénból, hogy feldobni ezzel a játékot, aztán végül egész jó pályáivat sikerült felépíteni, ebből kiindulva. De hát nagyon-nagyon sok apró részlete volt ennek az egésznek, hogy most például itt ülök veled, és erről beszélgetek.
Igen, de akkor lényegében a virtuális világban kezdődött ez valamennyire, tehát hogy nem volt, vagy azért kérdezem így, mert akkor nem volt mondjuk olyan, hogy mondjuk így sportközvetítéseket, ahogy nézed, és akkor, hogy úgy ülnél ott, ahol...
Néztem sportközvetítéseket, nyilván azért is tudtam, hogy akkor kell beszélni, amikor ott van a labda a játékosnál, vagy éppen a koronga játékosnál, de olyan nem volt, hogy akkor én a tévé előtt nézem, és akkor nekem ez kell. Utána jött az, egyébként előbb volt maga az impulzus a játékból, és aztán pedig, hogy na, ebből lehet ilyen karriert építeni, el lehet jutni A-ba, B-be, C-be, külföldi helyszínekre is akár, de akár Magyarországon is lehet ezt helyszínről csinálni, és hogy igazából ez egy tök jó pályaív lehet, és hogy ebből meg lehet élni. És hogy ez akár lehet hivatás. És szerintem ez tök jó volt, és ez volt az, ami igazából realizálta bennem azt, hogy na, ez tényleg lehet, hogy jó lenne csinálni. Azt még akkor nem tudtam, hogy milyen vagyok benne, meg igazából még most sem tudom, hogy most jó vagyok-e benne, vagy nem, de szeretem csinálni.
És akkor hogyan indultál el, amikor már ezt így csinálgattad, meg átkattant benned ez a dolog, ahogy te is említetted, hogyan indultál el? Ugye valószínűleg, főleg akik így kicsit jártasabbak a témában, elég sokan ismerik ugye a legrégebbi és legnépszerűbb riportersulit, ami létezik Magyarországon, ahol már tanítasz is, ha jól tudom.
Vagy igen, van, igen, én is tanítok a Komlósi Oktatási Stúdióban, igen. Ugye ott is végeztem 2018 tavaszán, ami akárhogy számolom, több mint 5 év.
Hát egyfelől igen, másfelől meg ugye, ha az iskola egészét nézzük, akkor az már egy nagyon sokadik évfolyam volt.
Azt hiszem, igen. Igen. 90-ben indult.
Igen.
Azt hiszem.
Igen, és már legalább, nem is tudom, több mint 60 évfolyam ment le
60,
azóta.
6 vagy 67. évfolyam volt, ugye fél évente indul új csoport és
igen,
új
igen.
Évfolyam.
Tehát, hogy azért az már egy ilyen...
Nekem nagyon késő jött egyébként a kos, mert hogyha kiszámoljuk azt, hogy 5 éve volt, akkor én voltam... Addigra én már elvégeztem az egyetemet. Ugye én alapvetően úgy terveztem, és középsuliban is én a piarista gimnáziumban jártam Budapestre, és ott is az volt az elképzelésem, hogy én már úgy próbálom kialakítani a különböző tanulmányi lehetőségeket, hogy akkor az majd valamilyen szinten, de segít ebben a munkában, hogy mondjuk tudjak magyarul beszélni, olvasott legyen szókincsem. Tehát ugye elmentem egy ilyen humánusabb vonalra, és aztán végül úgy alakult, részben otthoni indítatásra is, hogy mehetek a kosba, de csak akkor, hogyha lesz előtte egy olyan diplomám, amivel van egy biztos védőháló, amivel aztán utána tudok bármit kezdeni a munkaerőpiacon, mert akármilyen diplomám volt, vagy van, az mindenképpen azt azért sugallja a munka vagy a munkáltató irányába, vagy éppen az álláspiacon, hogy na jó, akkor azért ott van valami tudás is, és hogy ez így egy jó alapot adhat például arra is, hogy jól fel lehet térképezni nyilván azt, hogy a másik az milyen. De ugye annak a jeligéjére, hogy én alapvetően így a sportriporteri irányba szerettem volna menni, elmentem az ELTE-re magyar szakra, és aztán ott végeztem egy 3 éves alapképzést magyar és irodalomtudomány szakirányon, és utána pedig volt egy órám még első fél évben, vagy második fél évben, vagy az gólya évenben volt egy ilyen középkori irodalom, és ez meg annyira berántott, hogy onnantól kezdve viszont az egyetemen belül is próbáltam mindent úgy alakítani, és úgy válogatni, hogy abba az irányba csak is. Vagyis hogy legyen mindig egy olyan részlete a fél évemnek, amiben van egy ilyen középkori és koraújkori irodalom rész, és akkor az nekem jó volt. Az pusztán csak a kíváncsiság, azt nem csak a kredit, meg a tananegység miatt vettem föl, hanem tényleg azért, mert érdekelt. És ez végül odáig eszkalálódott, hogy nem is mentem el a 3 éves diplomám megszerzése után tovább a riportersuliba, hanem volt, akkor még volt egy reneszánsz tanulmányok mesterképzés, és akkor én arra mentem el. Na most én arra elmentem, és annyira magával ragadott, hogy egy picit félre is tettem ezt a sportriporter dolgot, hogy én lehet, hogy inkább szívesebben maradnék az egyetemen tanítani, kutatni, stb. Aztán végül kialakult, hogy ez nem feltétlen fog így alakulni, mert kevés a hely, és alapvetően doktorizni kéne, amit én szívesen csináltam volna, de így, hogy tudtam, hogy mondjuk az egyetemen belül nagyon nehéz megmaradni, sőt, gyakorlatilag lehetetlen, ezért úgy voltam vele, hogy akkor most itt bajban vagyok, mert kitaláltam azt, hogy akkor elmegyek máshova IT-ra, tehát egészen ellentétes irány, de egyébként én végig olyan voltam, hogy igazából környezetemben nagyon sokan csodálkoztak azon, hogy én ilyen humán beállítottságú lettem, miközben korábban végig egészen addig, ameddig nem kellett ilyen igazán pályaorientációs szempontból választani a dolgaimat, addig inkább az ilyen reáltárgyak irányába érdeklődtem, matek, fizika, informatika. És akkor már kitaláltam azt, hogy akkor következő szeptember, hol vannak ponthatárok, hova lehet még jelentkezni, ugye még maradt fél évem is az állami finanszírozásban, és akkor mondták otthon, hogy na várjunk most, akkor nem megyek el mégse a riporter suliba, és akkor mondták, hogy hát eleve ez volt az én elképzelésem. Hát mondom, hát jó, de. Jó, nyilván nem ennyire egyszerű volt, sokkal többet hát örlődtem, meg sokkal nagyobb probléma volt, tehát amikor így kiderült, hogy az egyetemen ott én nem fogok tudni bennmaradni tanárként, akkor egy kicsit így összedőlt bennem valami elképzelés. Aztán ez viszonylag gyorsan átállt, de ott az nem feltétlen a legjobb paszban ért. Ettől függet nagyon szerettem, nyilván.
Erre majd visszatérünk még abból a szempontból, hogy akkor így már még jobban adja magát, hogy ugye most végig tanítasz ugye a Komlósiban, ahogy te is említetted, és viszont most még először inkább az elejére lennék kíváncsi, hogy akkor ezek szerint eljutottál oda, hogy akkor jelentkezz rá, meg ugye akkor sikeresen fel is vettek. Mik voltak az ottani tapasztalataid? Azért ezek viszonylag frissek még abból a szempontból, hogy azért ez már a mai kor technológiájával volt, vagy hát meg a mai kor technológiájának nagy része megvolt már addigra, tehát nem akkora léptékű, mintha mondjuk az ember a 2000-es években végzi azt el. Szóval mit tapasztaltál a riportersuliban?
Hát ugye én miután kijöttem az egyetemről, megszereztem az abszolutóriumomat, mert a diplomám az végül fél évvel később lett meg nyelvvizsga miatt. Ugye hivatalosan én közép- és koraújkori irodalomtörténész vagyok angol, magyar és francia szakirányon. Legalábbis ez van a diplomámban. Utána elmentem ugye felvételizni, ahogyan te is mondtad, és egy egészen más irányban indultam el, mint ahol most dolgozom, és ahol milyen minősítésben itt most beszélek. Mert én nem akartam az első fél évben kommentátor lenni. Én elmentem egy szerkesztői ilyen műhelyre, illetve egy újságíró műhelyre, tehát írott sajtósra. Úgyhogy az ilyen kommentátori dolgokat, azokat az első fél évenben igazából csak akkor próbáltam ki, amikor kötelező televíziós gyakorlatunk volt. Ugye úgy áll össze ez a suli, most így nagyon nagy vonalakban, hogy ugye vannak ilyen hétvégi nagyképzések, és akkor ott vannak az előadások, meg kötelező tévés gyakorlatok, és aztán ezek a nagy előadások, hogyha lehet így egyetemi nyelvre átfordítani, meg szakzsargont használni, és vannak a gyakorlatok, műhelyek, szemináriumok, ugye egyetem válogatja, hogy éppen melyik, hogyan hívja a saját gyakorlatorientált foglalkozását, mert azok pedig vagy hétvégén vannak, vagy hétközben, de ugye az, amikor sokkal intenzívebben és sokkal több visszajelzéssel tanulsz. És még akkor is jók voltak a visszajelzések felém, amikor ezeket a tévés gyakorlatokat csináltam, de annyira nem érdekelt. Én adásokat akartam szerkeszteni, átlátni az összképet, és az nagyon tetszett az az építkezés, ahogy végül egy ilyen összeállt. A vizsgaműsorunkat is szerkesztettem, tehát hogy egy csomó mindenből így próbáltam inkább kivenni a részem, és aztán pedig a második fél évben úgy alakult, hogy ha már azért jöttem papíron, még sokkal-sokkal korábbi gondolat alapján, hogy akkor én majd kommentátor akarok lenni, akkor legalább a második fél évben egy kommentátor műhelyt felvettem a Grivi Viktornál, és hát így indult.
Igen, azért ez általában intenzív időszak, amikor az ember így elkezdi bármelyiknél, most nem kell feltétlenül csak erre az egyre gondolni, hiszen ma már azért van több is. És akkor, de akkor tehát a második fél éved volt az, ami már inkább ez a kommentátoroshoz közelített, és mi történt utána? Ugye nyilván a történet az ugye nem úgy, akkor még nem is volt Arena 4, tehát ott még azért eltelt egy jó pár év, meg előtte, ha jól tudom, de majd lehet, hogy pontosítasz, ugye a Digisportnál.
Ott is volt. Is voltam. De nem az volt az első
munkahelyem. Nem az volt az első? Akkor melyik volt az
a
első?
A legeslegelső médiás munkahelyem az még a Magyar Jégkorong Szövetségnek volt a média osztályán, az nagyjából két héttel azután, hogy elkezdtem járni a Kosba. Ott lett álláshirdetés, diákoknak így folyamatosan vannak pörget, hogy lehet ide menni, oda menni, amoda menni, és akkor pont volt egy ilyen Jégkorong Szövetséges, és akkor ott rám szólt a Gomlósi Gábor, hogy nem akarok-e menni, mert hogy ugye felvételi alapján azért egész sok mindent kiderítettek az emberről, úgymond itt a sportorientáció miatt, és akkor tudta, hogy nekem van egy ilyen jégkorongos kattanásom is, és hogy miért nem megyek oda. Hát mondom, mert nem tudok bejelentkezni, nagyon nem. Hát akkor ezt megoldjuk. És akkor megoldottuk, elmentem az interjúra, és aztán ott voltam. Hát egy jó darabig, most ezt nem tudom pontosan, mert még most is visszajárok, igaz, más minősítésben, más tartalommal segítem a munkájukat. De nekem az volt az első ilyen médiás munkahelyem, tévés munkahelyemet pedig egyébként a Jégkorong Szövetséges munkának köszönhettem, mert ugye úgy jött ki a matek, hogy én 17 őszén kezdtem el dolgozni az MIS-nek, és tudtam azt, hogy azért is lehet nagyon jó az, hogyha én az MIS-hez megyek dolgozni, hogy akkor a 2018-as Divízió 1-ás VB-re, amit ugye itt rendeztek a Papp Lászlóban, akkor oda valahogyan ki fogok tudni jutni szövetségi alkalmazottként. És ott a szövetségi alkalmazottság keretein belül, ugye ott én nagyon sok mindent tettem, vettem, jártam, keltem, és volt, hogy tévés stábokat is segítettem ott mozogni a helyszínen, akik mondjuk csak az arra az egy bizonyos napra jöttek, amikor jöttek. Ugye elsősorban, mint a britek elleni meccsre gondolva, és volt egy kollégám, akivel járkáltam az EGRI műhelyére is még a suliban, ugye ő már régebben elvégezte ezt a riportersulit, de vissza lehet járni, és ő visszajött műhelyre, és aztán ott találkoztam vele a Hoki VB-n, ő már akkor tévénél dolgozott, és akkor megkérdeztem, hogy te Bálint, akkor itt most mi, hogy, merre, mettől, meddig? Ti hogyan helyezkedtetek el? Tehát próbáltam azért ott puhatolózni, hiszen már pár hét volt már csak hátra addig, hogy kikerüljek úgymond a suli kötelékein kívül, és próbáljak valami helyet találni magamnak, és akkor ő ajánlott be. Kérdezte, hogy földobott két tévét, hogy melyik az, amelyiket, mert kettőnél is dolgozott, és akkor kérdezte, hogy melyiket preferálnám jobban, és akkor mondtam, hogy én nekem teljesen mindegy, amelyiket jobbnak gondolod, te látsz bele, és így kerültem az Echo TV sportosztályára. Néhány nappal később.
Hát az is már egy olyan csatorna, ami ugye azóta nem létezik, tehát azért gyorsan változnak itt a dolgok a sportmédiában is, meg hát az egész tévés
De világban. Akkoriban az Echo egyébként, tehát most ugye a Hír TV lett az utó csatornája, de akkoriban az Echo TV-nél a sportosztálya az tényleg úgy működött, hogy voltak sportmagazinok, sok sporthíradó, sok forgatás, tehát hogy ott volt élet, meg ott a kellett is ember, mert rengeteg tartalmat állítottunk elő, úgyhogy ezért is volt például ott lehetőségem. És akkor ott egyébként először híradóba dolgoztam csak, mint riporter, sőt, még csak benti munkatárs, aztán elkezdtek kiküldeni, forgatgatni, aztán ugye bedobtam, hogy én nem szívesen szerkesztek, és akkor voltam segédszerkesztő, meg aztán a vége felé még napi felelős szerkesztői tevékenységeket is végeztem azzal, hogy kitaláltam a napot, hogyan rakjuk össze, milyen tartalmak kellenek, hova menjünk forgatni, mi az, ami mondjuk másik hírügynökségen keresztül jön ilyen online felületen. Tehát, hogy végül is ott nagyon sok mindent kipróbálhattam, amit egyébként még, ha nem is feltétlen pont ugyanúgy, de áttételesen egyébként használok. És egyébként meg szerintem minden ilyen apró részletnek volt hozzá köze ahhoz, hogy összeálljon a Lego, amit csinálok most az arénánál.
Meg az egy nagyon jó alap szerintem eleve a híradó, meg a sporthíradó, hiszen ott ugye te is csináltál több mindent, ahogy említetted, meg ott akkor lesz egy ilyen rálátásod úgy az egész összképre is, hogy akkor mikre kell odafigyelni, mikre van
lehetőséged. Megtanulsz szerkesztői szemmel gondolkodni, megtanulsz vágó szemmel gondolkodni, operatőri szemmel is, tehát egy csomó olyan dolog van, ami segít abban, hogy mondjuk ha te olyan helyzetbe kerülsz, akkor már azzal is tudjál számolni, hogy az utómunkát hogyan tudod megkönnyíteni, vagy az anyagnak az összerakását. Tehát az, hogy ilyen lépcsőzetes fokokban sikerült lépésről lépésre haladni, az tök jó. És szerintem az fontos is, hogy meglegyen az, hogy kicsiből a nagyobba, aztán a még nagyobba, és aztán majd valamikor nagyon magasra.
Meg akkor így, amikor már később kommentáltál, akkor te is jobban átláttad, hogy...
Hát én az elején, amikor kommentáltam, nem azzal foglalkoztam, hogy éppen milyen képet látok, hogyan lehetne ebből jól összefoglalót csinálni, nem, akkor éppen azon voltam, hogy éppen ne csináljak magam alá az első próba közvetítésemen.
Tényleg az mikor volt egyébként? És milyen sportág? Hoki?
Akkor? Nem.
Nem?
Az első az tenisz volt, de néhány nappal később volt egy foci is. Ugye úgy nézett ki, hogy volt olyan időszakom, amikor az Echo-nál dolgoztam, és az Egri Viktor felhívott engem egy nyáron, éppen a Balatonnál nyaraltam, hogy fel tud-e hívni. Mondom, persze, hívjon. Mert hogy kommentátorokat keresnek a Digihez, és hogy tenisz és foci, elsősorban tenisz, másodszorban foci, és hogy beajánlhat-e, mert hogy miért ne. Mondom, persze. És aztán telt múlt az idő, és hiszem szeptember közepén, vagy végén, nem tudom már pontosan, de hogy hívtak a Digiből, hogy akkor próba kommentálás, ami alapján eldől, hogy jó vagyok-e ahhoz, hogy mondjuk foglalkoztassanak, vagy nem, vagy bármi ilyesmi. És az volt, hogy én azt hittem, hogy ez olyan lesz ez a próba kommentálás, hogy beülök egy alámondóba. Ugye a Viktorhoz jártam ugye műhelyre, és volt olyan, hogy bevitt minket akkor, amikor ő közvetített, ő ment adásba, mi pedig csinálhattunk próba közvetítést ugyanarra a teniszmeccsre, mint amit éppen ő kommentált, csak ugye aztán mi, a miénk az csak a belső rögzítésre ment, az nyilván nem ment ki adásba. És akkor gondoltam, ugyanez lesz a próba közvetítés is, hogy valaki közvetít majd mellettem élőben adásra, én meg akkor szépen felvételre megcsinálom ezt belső használatra, és aztán majd lesz, ahogy lesz. Kiderült, hogy nem. Nem, egy élő adásba kellett ezt megugrani, úgyhogy azért ott még inkább a tartalomra koncentráltam meg, hogy ne nagyon roncsam el azt, ami éppen történik a pályán. A hanglejtés meg az összes többi az csak később jött, de átmentem a rostán, és onnantól kezdve pedig egyre több mindent bíztak rám, egyre több mindent csinálhattam. Az elején azért volt ilyen fokozatos, hogy mondjuk hetente egyszer voltam bent egy meccset csinálni, akár teniszt, akár focit, és aztán pedig ahogy alakult és telt múlt az idő, és ugye nekem 2019-től már nem volt Echo, onnantól kezdve jeleztem a digiseknek, hogy én nagyon szívesen és nagyon örömmel tudok jönni akár többször is, mert ugye a másik helyem az már nincsen, mert nyilván tudtak róla, hogy hogy nem lehet az, hogy ide állandóan osztogatnak, mert volt egy másik munkahelyem, de ez aztán megszűnt. És akkor onnantól kezdve viszont oda szervesebb részként forgattak be. Szóval ott is szerkesztettem idővel jégkorongot helyszínen közvetítőkocsiról, közvetítettem is jégkorongot helyszínről, úgyhogy ott is szerkesztettem stúdiós műsort, elsősorban francia focit, úgyhogy szépen alakult minden, ahogyan alakulnia kell, és nagyon jó volt. És az meg egy tök jó dolog volt, hogy teret adtak arra, hogy úgymond pályakezdőként, ha nem is feltétlenül az utcáról, de tényleg az első kommentálásként meg tudtak ítélni azt, hogy amúgy ebből lehet jó dolog, és ez tök jó volt érezni ezt a bizalmat is részükről.
Igen, viszont utána itt megint csak nem telik el nagyon sok idő, ugye néhány évekről beszélgetünk, és utána...
Hát eleve azért az én pályafutásom egészen rövid időtől el föl, hogyha itt az elmúlt 5 évre gondolunk, tehát nem arról van szó, hogy már 30 éve a
pályán. Igen, azért akarom ezt én is hangsúlyozni, hogy most nem arról beszélgetünk, mint amikor ilyen idősebb kvázi öregmestert és tanítvány, hanem gyakorlatilag itt néhány év alatt hatalmas ív volt, és tehát akkor ugye most a Digisportnál tartunk, ugye ez 2019,
18 őszétől már közvetítettem a Diginél, 19 januárjától tudtam ott lenni teljesen, úgyhogy nem volt semmi más tántorító tényező. Nyilván ezzel párhuzamosan egyébként kerestem a helyem, ugye dolgoztam a fűzővel kifelénél is, és szerintem ez majd valamilyen szinten csatlakozik oda, ahova ki akarod futtatni a következő kérdést, így az események gyorsaságával és
Igen,
zajlásával ugye, kapcsolatban.
Igen, ugye 2020-ban jött létre az Arena 4, mint új csatorna, és mert ahogy nézegettem az embereket, azért több különböző csatornáról mentek oda, tehát nem az volt, hogy mondjuk úgy, mint ahogy végül is lett, hogy a Digi helyét tölti be, mert ugye a Digi, hát ugye annál van olyan szolgáltat, ahol még a frekvencia is ugyanaz, mint ami a Digi Sportnál volt. Na mindegy, a lényeg az, hogy új csatorna, meg ott akkor nyilván akkor telőről kezdődik mármint az alapítók szempontjából a folyamat, viszont neked ez hogyan jött a váltás, vagy mit éreztél, amikor a Arena 4-től kerestek?
Ugye ott tartunk, hogy pandémia van, és újra kezdődnek a foci bajnokságok ott a nyár elején. És... persze, korábban kijött a hír, hogy lesz egy új sportcsatorna az Arena 4, de hogy nyilván beírták a jogokat, hogy mik lesznek előre láthatólag, ketrecharc, hoki, indikár, a MotoGP is oda került ugye a Spielertől, és így persze, olvastuk, gondolkodtunk, stb. És egyszer csak ugye jött a nagy bejelentése az Arena 4-nek, mindenki ezt olvasta, hogy megvették az NFL jogokat. És emlékszem, bent dolgoztunk aznap, összefoglalót csináltunk valamelyik foci bajnokságra, vagy olaszra, vagy angolra, ez most így hirtelen nincsen előttem már, de hogy így beszélgettünk arról, hogy mi lesz ebből, meg azért ez így most már az ajtó páros lábbal történő berugása, aztán így ez volt az egyetlen ilyen nagy bejelentésük a nyáron, és így azon nem gondolkodtunk, hogy kik lehetnek, a kommentátorok, meg hogy kit kereshetnek meg vele. Egyszerűen csak így maga a hír volt az, ami elgondolkodtatott minket, és egyszer csak hívtak. Mert hogy én írtam a fűzőbe kifeléhez sokat, szerettem az amerikai focit, néztem is az amerikai focit, volt a meccsen is, de hát nyilván ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy akkor bármilyen szempontból én lennék az emberük, és egyszer csak hívtak, hogy akkor lenne egy ilyen, én meg azt mondtam, hogy jó. Nyilván ez egy hosszabb folyamat volt. Örültem, kikértem Viktornak is a tanácsát, Szarka Andrissal is beszéltem ugye erről sokat. Ugye Andrissal most kollégák vagyunk az Arena 4-en, úgyhogy végül hosszas húzavona után úgy voltam vele, hogy lehet, hogy nekem ez jó, hogy én ezt elfogadom, mert ki tudja, lehet, hogy nem alakul ki még egy olyan műhely, mint amilyen kialakult az előző közvetítési jogtulajdonosnál a Sport TV-nél. Tehát ez azért egy réteg dolog. Tehát nem arról beszélünk, hogy ezt így ide bárkit be tudsz kvázi ültetni, hanem meg nem is tudod azt, hogy meddig maradott a jog, mert ugye a Sport TV-nél is több mint 10 évig maradt a jog. Azt hiszem. Sőt, biztos, hogy több mint 10 év.
Igen. Gyakorlatilag az volt a Sport TV-nek
az egyik. És pont húzó. Ezért úgy számolt, hatott az ember, meg én is úgy számoltam, amikor mondjuk itt a prókat, illetve a kontrákat próbáltam listába szedni, hogy lehet, hogy ez most az a lehetőség, amit nagyon bánnék később. És ugye azon is gondolkodtam, hogy nem túl korai-e, hogy mondjuk már egy ekkora dolgot csinálok, mert a Diginél nyilván értelemszerűen fiatal voltam, és pályakezdő, vagy ha nem is feltétlen voltam, akkor nem, még igazából a pályakezdő kategória az még bőven belesorolható, főleg, hogyha azt nézem, hogy a többi kollégám milyen régóta csinálta, és...
Szoktam használni ezt a saját nevelés kifejezést egy kicsit, amikor így az ember valahol elkezd csinálni valamit, mondjuk jelen esetben a kommentálást, és akkor... De akkor ezek szerint, és akkor az Arena 4-nél gyakorlatilag az NFL volt az első, ami kapcsán...
Engem azért vittek oda.
Jaj, azért vittek
engem
oda?
Engem azzal kerestek meg, hogy NFL-re keresnek kommentátor, többen is ajánlottak, és hogy ők is hallottak egyébként a Diginél közvetíteni, tetszett a stílus, a hangom, meg stb. Szépen körbeudvaroltak, ahogy az ilyenkor illik. Én meg azt mondtam, hogy még mielőtt ezzel bármit is csinálnánk, a digiseknek azért szeretném jelezni, hogy akkor van egy ilyen, és akkor a digisektől engedélyt kértem arra, hogy tárgyaljak, úgymond. És akkor az volt a kérés, hogy persze nyugodtan, csak legyen egy olyan dolog, hogy miután beszéltem az arénásokkal, utána még leülünk beszélni. És leültünk, beszéltünk, meghánytuk, vetettük a dolgokat, és aztán végül arra jutottam, hogy akkor váltok. Úgyhogy augusztustól, 2020 augusztustól közvetítek az Arena 4-en, de ugye már az elején is úgy volt, hogy csináltam még hokit is, ugye a hoki szezon az ráadásul akkor még ugye a buborék miatt még korábban is elkezdődött, mint az NFL, tehát nem NFL volt az első dolog, amit közvetítettem a csatornán, hanem NHL mérkőzés volt, de igazából minden egyes olyan tartalom, ami így újdonság, az kicsit olyan dologként hatott számomra, mint az első közvetítés a Diginél, a próba közvetítés, mert újdonság volt. Nem tudtam, hogy milyen közegnek csinálom, nem tudtam nagyon sok mindent, meg persze elképzeli az ember, hogy hogyan közvetítene valamit, de mondjuk a teniszen, meg a focin, meg mondjuk a jégkorongon kívül sok dolgot nem közvetítettem. Ilyen volt az NFL is, tehát NFL-t se közvetítettem előtte, meg sok minden más nem közvetítettem azóta korábban. Úgyhogy ez így kialakult, és végül jól sült. Nem mondom, hogy könnyű volt, sőt, főleg magamban rendezni a dolgokat nem volt könnyű. Az első NFL-es év az kifejezetten megterelő volt.
Hát igen, meg ilyenkor ugye mindig, amikor ennyi év után változik ugye a dolog, hiszen azért előtte az emberek ott megszokták a Sport TV-s közeget, meg azokat az embereket, tehát itt azért szerintem még nehezebb is ilyenkor...
Ezért volt nehéz.
Igen.
Tehát, hogy egészen más
tehát teljesen
világ
más,
volt, és nem a tartalom volt az, ami igazán extra volt, vagy különleges, mert a tartalom az tartalom. Tehát, hogy ha szereted, akkor teljesen mindegy, hogy mit közvetítesz.
Hát csak felkavartátok az állóvizet.
A kérdés az inkább az, hogy kinek közvetíted, és nyilván ezt nehezebb megállni, hogy ne foglalkozzál azzal, hogy kinek közvetítesz. És az egy nyilván éles váltás volt, meg hogyha megnézi, vagy visszanézzük a stábot, amelyik elkezdett dolgozni, akkor ugye a Kun Zsolt, ő a Sport TV-nél is közvetítette NFL-t. Tiszta sor. Sport TV-s arc, átjött, ő hozzá szoktunk. Majd megjelenik Kerek István, hogy akkor új, és az előző hang Faragó Ricsi nincs. Mi az, ami a nézőben lejátszódik?
Hol a Faragó Ricsi?
Nem, hanem ki ez a Kerek Isti, aki kitúrta a Faragó Ricsit a helyéről. Miközben nyilván ilyenről szó sincs, tehát, hogy...
Nyilván, mert
csak, ugye, csak ugye a néző az azt látja, hogy van valaki, aki az előző tévénél is ott volt, és van valaki, akit kiszorítottak. És azt nézik, hogy na, és akkor innentől kezdve azt az összevetést kell kiállni, és a nézőnél nem biztos, hogy ki lehet ezt állni, és ugye eleve még azt sem könnyítette meg a helyzetünket, hogy sok kábelszolgáltatónál még eleve nem volt bent akkor még az Arena 4, tehát nem látta a teljes ország, nem volt teljes lefedettsége a csatornának, úgyhogy az is olaj volt a tűzre, hogyha lehet így fogalmazni, úgyhogy erős volt az első év, és nem mondom, hogy könnyű volt, és nem gondolkodtam el drasztikusabb dolgokon.
Ha már így több nevet is említettél, akkor most így eszembe jutott, hogy volt, mennyire voltak neked, vagy van akár a mai napig olyan, akidre mondjuk így példaképként tekintesz? Ugye Egri Viktor műhelyét említetted például, hogy ugye oda jártál, de hogy így van benned ilyen, vagy így teljesen a magad útját járod ebben?
Alapvetően szerintem igyekszem saját magamat beletenni a közvetítésben. Nyilván a Viktor stílus eleve közel áll hozzám, és alapvetően szeretem is azt, ahogyan ő közvetít, és egy picit azért például a véleményorientáltságot, azt én is beleteszem, hogyha úgy érzem, hogy ott és akkor annak van helye. Mert végül is azért a kommentátor szakma, hogyha kicsit etimologizálunk, akkor az valamilyen szinten arról is szól, hogy tedd bele a véleményed, és véleményt alkotsz. Persze, elmondod, hogy mi történik a pályán, megpróbálod megmagyarázni is a dolgokat adott esetben, hogy mi történik, de nem feltétlen az a fő dolog, hogy egy sztorit építs fölé, hanem arról beszélj, ami a képen van, és azt egészítsed ki, és magyarázd, illetve hogyha úgy van tényleg, akkor alkoss róla a véleményt, mert attól leszel egyedi, hogyha megtalálod annak a módját, hogy te hogyan tedd bele magadat. Hogyha ez a vélemény, akkor a vélemény. És ha az a sztori, akkor az a sztori. De én inkább ezt a vélemény központúságot szeretem előtérbe helyezni.
És még mert
attól gondolom azt, hogy mondjuk az a közvetítés, az az enyém.
És még egy dologról nagyon nem került gorcső alá, pedig hát akkor végülis ez is egy kicsit nagy váltás volt valamennyire, ugye a motorsport közvetítések. Nem is feltétlenül csak a MotoGP, hiszen Superbike-ot is csinálsz, meg ha jól emlékszem, de lehet, hogy az nem igaz, hogy vagy a többi ilyen autósport az már nem annyira...
Salakmotort csináltam. Ugye ez úgy nézett ki, hogy a csatorna vett egy automotorsportos csomagot, és jött egy körímél arról, hogy na, itt vannak ezek, ki mit akar venni, vagy ki mit vinne. És láttam, hogy salakmotor, az kell. Nagyon szerettem a salakmotort, néztem régen is, pörgős, gyors, látványos, izgi, nem arról van szó, hogy mondjuk ugye 24 körön keresztül mondjuk, vagy akár 70 körön keresztül köröznek egymás mögött kevés előzéssel, hanem azok a négy körös futamok, azok tökéletesen alkalmasak arra, hogy mindig történjen valami, és hogy ne legyen olyan pillanata, amikor az mondjuk unalmassá válhat. Mondom, ez tök jó. És aztán úgy alakult, hogy a Superbike meg nekem jutott. És igazából innen indul az, hogy én most kétkerekű motorsportot közvetítek, mert úgy jött ki a matek, hogy megkaptuk a 2020-as évi összefoglalókat, és még mielőtt az első évet végig közvetítettük volna, azok az összefoglalók az előző idényből arra már jók voltak, hogy én megismerjem a versenyzőket, legyen fogalmam arról, hogy mondjuk hogyan közvetítenék egy ilyen verseny. Nyilván a Superbike az más, mint a MotoGP, de dinamikáját tekintve nagyon hasonló, és az pedig külön segítség volt, hogy a Sebestyén Petivel csináltuk azokat az összefoglalókat. Ugye akkor, aki akkor még versenyzett is ugye a sorozatban, és nagyon vicces volt, meg érdekes volt az, amikor a saját versenyét közvetítettük, vagy legalábbis visszagondoltunk a saját versenyére, mert akkor csak a Superbike-os versenyeket hörögtük alá, hogyha lehet így fogalmazni. Úgyhogy onnan indult a motorsport, és aztán pedig különböző változásoknak köszönhetően úgy jött a helyzet, hogy akkor én 2022-ben megkaptam egy kérést a főszerkesztőnktől, hogy vinném el a MotoGP-t, mert hogy belülről akarják feltölteni a keletkezett űrt, és hogy én vagyok kvázi a legközelebb ahhoz, hogy én ezt meg tudjam csinálni, mert hogy én közvetítettem a Superbike-ot, és akkor én örömmel mondtam erre igent, és szerintem a legjobb döntésem itt az arénán belül az egyébként ez volt, hogy én igen mondtam a MotoGP-re, de egyébként meg tök jó a Superbike is, tehát hogy ugyanúgy szeretem közvetíteni. Annyi, hogy amikor ütközés van, akkor egyszerűen az embertelen lenne két hétvégét végig csinálni egy hétvége alatt. Úgyhogy akkor a Superbike-ra
meg főleg, ha egy mondani, időben van, akkor azt úgy...
Az meg a másik, de az sokkal jobb, hogyha mondjuk az egyik nappal van, a másik meg hajnalban, mert ugye úgy van időeltolódás. De valóban van olyan, hogy mind a kettő Európában van. Nyilván ugye ugyanaz a jogtulajdonosa a kettőnek, tehát az Dorna is már igyekszik úgy kialakítani a versenynaptárt, hogy kevés ütközés legyen, de azért akad. És akkor például fájó szívvel, de azt kell mondanom, hogy hát nem tudom megcsinálni a Superbike-ot, és bármennyire is szeretem.
És mennyire volt hozzád közel maga a motorsport ezek előtt, a közvetítések előtt, vagy mennyire követted azt a vándorlást, amin keresztül ment, főleg a MotoGP, ami a jogokat illeti?
Sosem gondoltam magamra egyébként úgy korábban, mint hogy én valami hatalmas motorsportos figura lennék. És amikor a csatornához kerültem, az egyik szerkesztő, Demeter Gergő, nagyon jó haverom is, és vele dolgoztam az Echo-nál. És volt, hogy ő küldött például forgatgatni. Tehát, hogy teljesen régóta ismerjük egymást, és volt, hogy ő volt a napi főnököm is, hogyha lehet így fogalmazni, meg egyébként mellette tanultam napi híradós szerkesztést is felelősként, és ő mondta egyszer azt, amikor a Superbike-ot rámadták, hogy nem baj, egy motorsportos figurát fog belőlem faragni, és akkor nem értettem, hogy ezt te hogy gondolod, hát életemben nem közvetítettem motorsportot, néha néztem, amikor az Arena 4-nél volt, akkor néztem, ha elkaptam a Spieleren, akkor néztem, az M1-nél olyan rég volt, hogy arra már nem is emlékszem, de hogy így az a nagy rajongás, meg az az események folyamatos követése, az nem volt meg nekem a MotoGP-vel kapcsolatban. A Superbike az meg tényleg úgy jött, hogy na, akkor ezt így most hogy rakom össze ennyi ismeretlen versenyzővel, legalábbis számomra ugye akkor még ismeretlen versenyzővel, hogy az is egy ilyen teljesen új megugrandó feladat volt, és akkor aztán csak egy kategória volt, de ugye közvetítjük mind a három kategóriát is, a Superbike VB-n, a Supersportot, meg a Supersport 300-at, de visszatérve az eredeti kérdésre, nem, én nem voltam az, Forma 1-et néztem, MotoGP-t, hogyha elkaptam, de nem volt az, hogy akkor én minden egyes vasárnap ahhoz igazítottam volna a programot. Ha elkaptam, elkaptam, ha nem, nem, de azért az esetek jelentős részében sikerült. De nem az volt, hogy akkor, amikor hozzám került a MotoGP, akkor így úgy tekintettem volna rá, hogy ez az, amiért elkezdtem ezt az egészet. De most meg már ott tartok, hogy nagyon szeretem, és nem akarom elengedni, hogyha van erre lehetőség. Nyilván, ahogyan hétvégéről hétvégére egyre jobban ásod bele magad, egyre több mindent látsz át, akár ilyen apró technikai részleteket tekintve, annál jobban tudod élvezni az unalmasnak tűnő versenyeket is, és azzal, hogy kikkel dolgozhatok együtt ezeken a tartalmakon szakkommentátorként mellettem, az megint segített abban, főleg az első alkalmakkor, hogy feloldódjak, és lássam azt, hogy hogyan kell nézni, úgymond, hogy hogyan néznek olyan emberek motorversenyt, akik már 10 évek óta foglalkoznak vele, mint például a Szabó Robi. Tehát, hogy ez egy baromi jó dolog volt, és ezért sokkal könnyebb is volt megérkezni, úgymond, a tartalomba. Megmondom, nekem az segített még nagyon sokat, hogyha így a motorsport közvetítéseket nézzük, hogy nekem volt az a 10 adás, azt hiszem, a Sebestyén Petivel az elején. És az már megtanított motorsportot közvetíteni, ha lehet így fogalmazni. Nyilván más egy összesen 40 perces dolgot alámondani, mint mondjuk végig közvetíteni egy 40 perces versenyt.
Hát igen. Főleg, hogy ugye ráadásul aktív versenyző ült melletted, aki úgy mesélte a dolgokat, hogy egyébként ezt úgy csinálta. Mondjuk lehet, hogy következő szezonban például. Kezdünk úgy a műsor végéhez érni, úgyhogy még egy záró kérdésnek arra gondoltam, ezt mindenkinek felszoktam tenni, és ezt mindig el is mondom, hogy, és ez kicsit a tanításodra is fog vonatkozni, hogy hogyan, vagy mit szoktál átadni ilyen üzenet, vagy tanács azoknak, akik mondjuk vagy most téged hallgatnak, vagy tőled tanulnak akár egy ilyen kommentátor műhelyen?
Hű, jó kérdés. Én azt szoktam mondani, hogy ne akarjon senki se olyan lenni, mint mondjuk én, vagy bárki más, hanem próbálja mindenki megkeresni a saját komfortzónáját. És ezért például én is úgy alakítom ki, hogy zenén focit közvetítünk, és aztán ahogy haladunk előre a fél év során, úgy mozdítom ki a diákokat úgymond a komfortzónából, és ne arról legyen szó, hogy akkor végig focit közvetítünk, de a foci a legegyszerűbb ugye erre, hogy meg azt akar a legtöbb ember közvetíteni elsősorban, de hát aztán előkerülnek a két kerekek, úgyhogy akkor azért egy picit nem rostálódik senki, csak akkor érződik, hogy egy picit több dolgot kell beletenni. Én alapvetően azt szoktam mondani tényleg, hogy mindenki próbálja belevinni saját magát, és ahogyan jól érzi magát, azt próbálja, de ez az érzet, meg ennek az érzetnek a megtalálása ne legyen öncélú. Tehát ne legyen az, hogy csak azért, mert te úgy érzed, ezért adott esetben a tartalmad devalválod, vagy a tartalom elől elveszed a figyelmet. Mert nem miattad ülnek le megnézni az emberek a műsort, hanem a tartalom miatt. Neked fel kell nőnöd, vagy legalábbis ki kell találnod azt, hogy hogyan tudsz hozzáadott értéket teremteni a közvetítéshez. Ha ez a véleményed, akkor a véleményed. Ha ez a tudásod, ami a részleteiben rejlik, akkor az. Ha az utánajárás, de mindig az legyen a középpontban, amit közvetítesz, és nem az feltétlen, ahogyan.
Azt hiszem, ez most egy kiváló végszó volt, úgyhogy hallgatóknak most itt megköszönjük a figyelmet, és ha még nem tettétek meg, akkor mindenképpen iratkozzatok fel és lájkoljátok. Ugye a legújabb epizódok már YouTube-on is megtekinthetők, vagy hallgathatók, illetve ugye az összes podcast felületen, úgyhogy Kerek Istinek köszönjük, hogy befáradt ide a stúdióba, és hát azt hiszem nem kívánhatunk mást, mint hogy ha már így megtaláltad az utadat ebben, akkor minél tovább és minél tovább kitartani, és reméljük, hogy hosszú pályafutással élvezni fogod ezt a közvetítéseket.
Köszönöm, és a meghívást is.